Hatalmas mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy házadban lehetünk kegyelmedből. Köszönjük azt, hogy kész vagy szólni hozzánk, kész vagy kijelenteni akaratodat, kész vagy bátorítani vagy figyelmeztetni bennünket. Urunk, szeretnénk megnyitni szívünket előtted. Kérünk, adj kegyelmet, hogy meghalljuk hangodat. Engedelmes szívvel viszonyuljunk igédhez, és készek legyünk másképp menni haza engedelmesen, és a te ígédnek és követésednek ismét odaszánva magunkat, mint ahogy idejöttünk. Amen.
Hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét ez alkalommal is, amint írva található Ezékiel könyvének 14. fejezetében. Ezékiel próféta könyvének 14. fejezetéből olvassuk Isten igéjét, az első verstől a 11. versig. Egyszer eljöttek hozzám Izrael vénei közül néhányan, és leültek előttem. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ezek az emberek szívükbe fogadták bálványaikat, és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket. Engedjem, hogy ezek kérdezgessenek engem? Ezért beszélj velük, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Ha valaki Izrael házából úgy megy a prófétához, hogy szívébe fogadja bálványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, annak én az Úr fogok válaszolni a sok bálvány miatt. Mert megragadom Izrael házának a szívét, mindazokét, akik elidegenedtek tőlem bálványaik kedvéért. Ezért mond Izrael házának, így szól az én Uram, az Úr. Térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, rá se nézzetek utálatos dolgaitokra. Mert ha valaki Izrael házából és az Izraelben lakó jövevények közül elidegenedik tőlem, szívébe fogadja a bálványokat, azon jár az esze, ami őt bűnbe viszi, és úgy megy a prófétához azért, hogy megkérdezzen engem, annak én az Úr fogok válaszolni. Szembefordulok az ilyen emberrel, intő példává teszem, és kiírtom népem közül. Akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ha azt a prófétát rászedik, és kijelentést ad, én az Úr hagyom, hogy rászedjék azt a prófétát, de majd kinyújtom a kezemet ellene, és kipusztítom népemből, az Izraelből. A próféta pedig olyan bűnös, mint aki megkérdezte. Bűnhődni fognak bűnükért, hogy többé ne tévejedjék el tőlem Izrael háza, és ne tegyék magukat tisztátalanná semmiféle vétkükkel. Akkor majd az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, így szól az én Uram, az Úr. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, köszönjük, hogy Te kommunikálni akarsz a Te népeddel, beszélni akarsz hozzánk, és azért is hálásak vagyunk, hogy mi emberek is úgy voltunk teremtve, hogy a Te szavad sokat jelentsen, életet jelentsen a mi számunkra. Látjuk, hogy nem mindig működik ez a beszéd, ez a kommunikálás, és most arra kérünk, hogy amikor ezen az Isten tiszteleten vagyunk, akkor ez ne így legyen, hanem úgy, hogy mindnyájunknak a szíve legyen megnyitva előtted, hogy szólhass hozzánk, hogy ne kelljen megbüntess bennünket képmutatásunk miatt és gonoszságaink miatt, hanem igazán megtaláljunk téged, és a te szabad életet jelentsen, ne pedig ítéletet a mi számunkra. Így áldj meg mindnyájunkat, akik itt vagyunk, a te ígédet is, a szolgálatainkat is, fogadd kedvesen, tisztítsd meg a szívünket, hogy elfogadható legyen előtted mindaz, ami itt történik a te kegyelmedből. Amen.
Szereti vagy jövőt a szívedben, csak Jézusodat hagyja meg. Szereti vagy jövőt a szívedben, csak Jézusodat hagyja meg. Mert megkönöz a bűn, a fény is szabad ül, de szíved legyen megváltozik, ha benned alkozik. Szeretnél nagy örömöt,
azt énekelte az énekkar, hogy szeretnél békességet a szívedben, csak Jézusod adhatja meg. Olyan emberekről olvastunk ebben az igében, akiket úgy tűnik, hogy érdekel Isten akarata, de nem voltak hajlandók megadni ennek az árát. Nem voltak hajlandók odaszánni Istennek az életüket. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe, elevenedett meg bennem egy jól ismert új szövetségi igeszakasz, amit szeretnék felolvasni bizonyságtevésem alapjául. A Római Levél 12. részéből olvasok fel két igeverset, az első két verset. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mikor válaszúthoz érkezünk, amikor döntenünk kell, akkor szoktuk, hívő emberek lévén, szoktunk imádkozni és kérdezni, hogy mi Isten akarata. Az olvasott igeversek arra tanítanak bennünket, hogy nem csak ilyen egyszerű az egész. És három dolgot szeretnék megemlíteni ebből az utóbb olvasott igeszakaszból, ami fontossá vált számomra. Az első, Pál apostol azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Az Istennek irgalmasságára. Mit mond nekem, mennyit ér nekem Isten velem gyakorolt jótéteménye, az ő irgalmassága. Az, hogy Jézus Krisztusban mindent ideadott nekem, és ideadott nekünk. Ezért cserébe, ha odaszánom, ha odaadom neki mindenemet, testemet, terveimet, időmet, pénzemet, még az is kevés. Pál apostol, mintha azt mondaná, testvéreim, ha ér nektek valamit az Isten irgalmassága, ha jelent nektek valamit az Úr Jézus áldozata, akkor szánjátok oda ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Isten akkor áthatja meg az életünket, akkor vezethet, ha készek vagyunk neki odaszánni az életünket. Az első kérdés tehát, hogy mennyit ér nekem Isten irgalma? Fontos-e nekem, drága-e az életemnek az, amit cselekedett velem? Ha ezt minden nap felfrissítheti bennem, akkor már nem lesz olyan nehéz a második lépés sem. A másik dolog, amit meg szeretnék említeni, ami most vált fontossá számomra, eddig nem figyeltem úgy különösebben fel rá. Azt mondja az ige, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Testvéreim, nekünk gyakran vannak terveink, és vannak elképzeléseink, és hajlamosak vagyunk úgy imádkozni, hogy Uram, áld meg ebben, meg ebben, meg ebben a tervemben. Azt foglalkoztatott, hogy ehelyett azt kéne imádkozom, Uram, segíts nekem feladni saját terveimet, és megtudni, megismerni a te akaratodat az életemre nézve. Mert nekem az a jó, ami Isten akarata az életemre nézve. A Zsoltárok könyvében azt mondja az ige, hogy akaratodat teljesítsem, ebben telik kedvem, Istenem. Az Isten akarata jó a mi életünkre nézve. Mivel Isten jó, és mivel minden jó és tökéletes adomány tőle származik, és mivel ő alkotott bennünket, az ő akarata jó az életünkre nézve. És most nem csak arra gondolok, hogy megtérjünk, és megismerjük őt, mint személyes megváltónkat, bár ez az első, legfontosabb parancsa minden ember életére nézve, hanem arra is gondolok, hogy egészen konkrétan mi Isten akarata az életemben, terveimben, munkahelyemen, pályaválasztásban, párválasztásban, baráti kapcsolatokban. Kész vagyok-e feladni, készek vagyunk-e feladni saját akaratunkat, megismerni Isten akaratát életünkre nézve, és átadni neki az életünket, odaszállni neki mindenünket, hogy meg is teljesítek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az ő akaratát csak úgy ismerhetem meg, ha magamét feladom. Ez hitbeli lépés, mert sokszor foggal körömmel ragaszkodunk saját terveinkhez. De hogyha megtesszük, ha engedelmesek vagyunk neki, akkor ő kész megáldani az életünket. Sokszor nem úgy, ahogy mi azt elképzeljük, sokszor más utakon fog vezetni, sokszor rámutat dolgokra, amelyeket el kell hagyni, amelyektől meg kell tisztulni, de jó úton vezet bennünket, mert ő jó Isten, és valljuk ezt, hogy jó Isten akkor is, amikor nem úgy néz ki. Teljes szívünkből ő jó Isten, és jó úton akar vezetni. És hogyha mi készek vagyunk neki engedelmeskedni, akkor az ő terve beteljesedik az életünkben, és ez nekünk is örömet okoz. Hadd vizsgálja meg az Úr az életünket, és mutassa meg azt, hogy engedelmeskedünk-e neki, vagy még mindig a saját terveink után megyünk. És hadd legyen ez a délután az, amikor az ő kegyelméből, az ő szent lelke segítségével eltökéljük, hogy Uram, én mostantól feladom azt, hogy téged befoglalak a saját terveim szekerébe. És kész vagyok a te akaratodat, a te tervedet keresni, megérteni és cselekedni az életünkre nézve. És az Úr hűséges magához, hűséges ígéreteihez, hogy velünk lesz és vezetni fog. Adjon kegyelmet nekünk, és fogadjuk el az ő kegyelmét, hogy kövessük őt feltétel nélkül. Amen. Kérjük az énekar szolgálatát, majd utána Nagy Gabriella testvérnő szolgálatát kérjük.
Jézus, bocsáss meg! Jézus, az ki ott itt áll, Isten, én kívül!
Tenni, hogy észrevettem az utóbbi időben magamban, hogy úgy meglankadtam az imádkozásban, úgy meggyengültem, éreztem, hogy az Úr nem szól már hozzám olyan melegen, ahogy eddig. És felfedeztem magamban, hogy kezdtem helyet adni rossz gondolatoknak, testvérekkel szemben is. Ha láttam valamit, észrevettem, akkor már látod, ez ilyen, az olyan. És az Úr megfedett. Mindenki bepróbáljak jót látni, tiszta érzések, tiszta gondolatok. Aztán elkezdtem az interneten igehirdetéseket hallgatni, és mikor az Úr megmutatott valamilyen igazságot, hogy változni kell, hogy másképp kell látni, akkor mindig meg is jött a próbája. És meg is éreztem ezt, hogy rögtön olyan helyzetek alakultak, amikor az Úr úgy eszembe jutott, hogy most hogy kell eljárni. Ami foglalkoztatott még sokat, hogy az Úr erejét kérjem arra, hogy hogyan lehet helyzeteket megoldani, amikor problémás helyzetek vannak, hogyan lehet kezelni a helyzeteket. Ahogy Tibi is mondta a délelőtt, hogy amikor más ideges, ingerült, és ilyen, hogy mik is úgy mondjuk, akkor tudjuk engedni, hogy az Úr szent lelke ítélje meg ezt, és tudjunk szeretettel beszélni. Az ige azt írja, hogy a jót, a rosszat csak jóval lehet meggyőzni, és én ezt szeretném megtanulni, hogy minden helyzetben, ha lehet, tanuljam meg jól kezelni a helyzeteket. Amen.
Thank you. Tegnapi nap folyamán egy néhányan Ákoson voltunk, ezt jól tudják a testvérek. És körülbelül 20-22 helyről 300 közül voltunk együtt. Talán ennyit a statisztikáról, majd többet később. A női találkozó témája az edények Isten háztartásában. És szeretném felolvasni ezt a néhány igeverset, ami mottóként szolgált. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Szeretném elmondani a testvéreknek azt, amit nekem üzent az Úr az elmúlt nap folyamán. Nagyon jó volt látni a kultúrtermet tele asszonyokkal, és a Jóisten különleges áldása volt az, hogy addig nem megszokott módon olyan különös csend volt az egész nap folyamán, és nem volt sem alapzaj, sem mellékzaj, hanem oda tudtunk figyelni Isten igéire, és olyan szemléletes módon szólt az ige Bálinti Bolya testvérnőn keresztül, és két dolog ragadott meg abból, amit elmondott, hogy mi edények vagyunk, és az Úr Jézust kellene hordozzuk az életünkben. Igen ám, de az edények sérülnek is. És nem mindig vagyunk olyan szépek, olyan tökéletesek, ahogyan megtervezett minket az Alkotó. Azt hiszem, elveszítettem az egyik részét. Egy csészét mutatott be nekünk akkor Ibolya testvérnő, aminek nem volt füle. Ennek is hiányzik a füle. De milyen csodálatos az, hogy Isten még így is tud használni minket. És úgy, ahogy talán mi is félretesszük és használjuk azokat az edényeket, amiket kicsit sérültek, de ha eltesszük őket, vagy éppen polcra tesszük őket, akkor vigyázunk arra, hogy az a sérülés ne látszódjon. És Isten kegyelme, gondoskodása, gyengétsége talán, hogy nem hozza elő, nem helyezi előtérbe a hibáinkat, a hiányosságainkat. És ezzel nem azt akarom elmondani, hogy Isten elnézi a bűneinket, hanem azokat a sérüléseket, amik esnek rajtunk, azokat nem fitoktatja, nem mutogtatja. Aztán egy másik része, ami különösen megragadott az, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétség. Igen, hanem övé lesz az élet világossága. Úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt. Kell hordozzuk az Úr Jézust, és kell világítsunk ebben a világban. A kérdés csak az, hogy mint edények, mit csinálok a másik testvérem világosságával? Mert két dolgot tehetek. Eltakarhatom, vagy pedig emelhetem. ahhoz alázatra van szükség, hogy emelni tudjam a másikat. Az nem megy magamtól. A takarás az megy magamtól is. És valahányszor legyintek a testvérem imádságára, vagy talán ige szólására, olyankor takarom a fényt. Akkor, amikor Isten tud szólni hozzám más testvérek által, amikor az Istent látom benne, nem pedig az embert, olyankor emelhetem a fényt. Jeremiás próféta igen szemléletesen mutatta be, talán a népvéne is a papokat hívta ki egy völgybe, és vitt egy cserépkorsót is oda. És azt a cserépkorsót összetörte ott a főemberek előtt, és elmondta nekik, hogy nézzétek meg, ahogy ez a cserépkorsó összetörik, úgy fogja Isten összetörni a népet. És az az ige jutott eszembe, hogy Isten előtt kedves a töredelmes és bűnbánó szív. És addig, amíg mi törünk össze, addig Isten nem tör össze. De Istennek van hatalma, ha mi kemények vagyunk, Istennek van hatalma, hogy összetörje az életünket. Bárcsak vállalnánk azt, hogy tudjunk összetörni a jó Isten színe előtt. Hogy megalázzuk magunkat előtte, hogy ő tudjon felemelni, hogy világítani tudjunk, és egymás világosságát emelni tudjuk. Amen.
Hála az Úrnak azért, hogy különféle alkalmak vannak testvérnőknek is, cigány testvérnőknek is, meg más lehetőségek, ahol hallhatjuk Isten igéjét. Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, majd Seletye Renáta és Nagy Kassza Lőrinc testvér szólnak.
Thank you. amikor mostanában valaki tudomást vesz arról, hogy férjhez megyek, vagy az a reakció, hogy a végére tervet programoztam be a sírás, de az nehezebb, mint gondoltam. Vagy az a reakció, hogy megkérdezik, hogy te hány éves vagy? Vagy pedig közlik velem már az elejétől, hogy nem vagyok normális. Úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon mi alakított ki az emberekben ilyen rossz képet a házasságról, és arra jutottam, hogy mi emberek nagyon sok mindent el tudunk rontani, amit az Úr Jézus szépnek és értéknek teremtett ezen a világon. Mivel ez az utolsó vasárnapom, itt ilyen formában a gyülekezetben, szeretnék pár szót mondani magamról, hogy mit fogok ott csinálni. Isten kegyelméből befejezhetem a liceumot, és leérettségizhettem, és felvételiztem a Temesvári Művészeti Egyetem festészet szakjára, és felvettek. Hála Istennek államira, ezért nem kell azt is külön fizetni. Temesváron fogunk lakni, mivel a házunk épülőben van, és ameddig az nem épül fel teljesen, a vőlegényemnek a szüleivel fogunk osztozni a házukon. Hát az ottani gyülekezet sokkal kisebb, mint ez. Talán csak akkor tudunk valamit igazán értékelni, mikor már nem élvezhetjük annak a kellemességét. Hát szomorú vagyok amiatt, hogy itt kell hagyjam a gyülekezetet. Hogy itt kell hagyjam a családomat. És amiatt is szomorú vagyok, hogy Dominik talán már nem is fog rám emlékezni. De köszönöm szépen mindazt, amit ettől a gyülekezettől kaptam, hogy itt nőhettem fel, és itt találhattam rá az Úr Jézusra. Köszönöm, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja lehettem, és befogadtak a testvérek, és testvérként kezeltek. Köszönöm a szüleimnek is, hogy istenfélő emberek, és hogy az istenfélelemre neveltek mindig engem. Sajnálom, hogy nem tudtam elégszer kimutatni, mennyire szeretem őket. Köszönöm az értem elmondott imákat. Tudom, hogy imádkoznak értem a testvérek, és érzem. És kérem szépen, hogy ezután se hagyják abba, mert nagyon nehéz lesz nekem ott. Új iskolát kezdek, új gyülekezetet, új családom lesz, új barátokat kapok, és ezzel mind egyszerre kell megbirkózzak, de hiszem, hogy menni fog, mert fogom érezni az ima támogatásokat. Szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akiket valamilyen módon megbántottam, vagy megsértettem, és szeretném, hogyha megkeresnének engem, hogy tudjam elrendezni a dolgaimat, mielőtt elmegyek. Én kívánom Isten nagyon gazdag áldását erre a gyülekezetre, és remélem, majd mikor hazalátogatok, mint vendég, szeretettel fognak fogadni. Amen.
Ha testben válni kell, ez mélyen fáj nekünk. De egyesít minket a hit, és menny felé megyünk. Ez a legfontosabb, testvérek, mert az élet ilyen, hogy néha jövünk, aztán megyünk, egyesek maradnak, mások tovább mennek. A fontos az, hogy maradjunk meg minden körülmények között, és bárhol is vagyunk az Úr Jézus mellett. Szeretnék elolvasni vagy három igeverset a Bibliából, búcsúzásképpen Pál apostolnak a Tituszhoz írt levél harmadik rész, a 13., 14. és 15. verset. a törvénytudó Zénást és Apollóst gondosan indítsd útnak, hogy semmiben ne legyen fogyatkozásuk. Tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elől a szükséges hasznokra, hogy ne legyenek gyümölcstelenek. Köszöntenek téged a velem levők minnyájan. Köszöntsd azokat, akik szeretnek minket hitben. Arra gondoltam, testvérek, hogy az Úr nekünk adta Seletye Renátát 18 évig. Az ő kertjének a szatmár németi parcellájába helyezte 18 évig. És aztán most az Úr úgy döntött, hogy átülteti egy másik parcellába, a temesvári parcellába. Az is az Úr kertje, ez is az Úr kertje. És hát az ültetést a növények megszokták egy kicsit könnyezni, sínyleni. De aztán erőre kapnak, ha van jó tápoldat, erőre kapnak, és elkezdenek fejlődni, növekedni. Kívánjuk, hogy legyen így a te életedben is, Renát. Ha az Úr oda fog ültetni, akkor szívjad magadba Isten drága táplálékát, Isten drága igéjét. És meg fogsz ott gyökerezni, és meg fogsz erősödni az Úrban. Ez nagyon fontos. Szeretném, és hiszem, hogy mindannyiunk nevébe szólok, mert azt mondta itten az Isten igéje, és én a gyülekezetre gondoltam, köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Úgy az énekkar, mint a férfi testvérek, a testvérnők, gyerekek, a karzatban levők, esetleg akik kint vannak a gyerekekkel, mindnyájan köszöntünk téged. Engedd, hogy az Úr a benned levő elkezdett munkáját tovább folytassa. Ez nagyon fontos. Azt hiszem, egy hívő embernek, egy hívő fiatalnak létfontosság, hogy azt a munkát, amit az Úr elkezdett az életedbe, az tovább vigye. És ehhez a legfontosabb dolog az engedelmesség. Mint feleségnek erre nagyon nagy szükséged lesz, hiszen ez parancs Isten igéjében. De az is parancs, hogy engedelmeskedjünk az Úrnak. És csak úgy tudsz lelkileg továbbfejlődni, ha fogsz engedni Isten szavának. Azt mondja itt Pál apostol, tanulják meg pedig a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elő. Hát, ezt meg kell tanulni. Még a mieinknek is. Még neked is, nekünk is. Ezt tanulgatjuk minden nap. Néha sikerül, aztán amikor elrontjuk, olyankor megalázkodunk, bűnbánatot tartunk, de ezt kell tanulni. A jó cselekedetben elől járni. És szeretném itt kihangsúlyozni, vigyázz arra, mert jön a kísértő, és azt sugja a füledbe, járj elől a divatban. Fiatal vagy, szép vagy, járj elől a divatban. Mutasd meg, hogy milyen szép lehetsz. Aztán arra is próbál az ördög, hogy járj elől a kompromisszumokban, a világgal való kompromisszumban. Megalkudni bizonyos dolgokkal. Vigyázz ezekre is. Ne legyél te ezek közül az első. Aztán ne legyél első azok között, akik zugolognak a gyülekezetben, vagy a családban, hogy ez nincs, vagy amaz nincs. Ne legyél azok közül való. Ne legyél az első azok közül, akik kritizálnak. Akik szeretnek kritizálni. Aztán ne legyél azok közül való, akik ritkítják a gyülekezetben való látogatást. Fennáll a veszélye annak. Fiatalok között, de idősebbeknél is. Ilyen programot szervezünk, amolyan programot szervezünk. Csak éppen az Urat hagyjuk második helyre. Ne legyél ezek közül való. Járj elől a jó cselekedetben. Legyél az első. aki oda tud figyelni a részletekre is. És általában a nőkre jellemző az, hogy a részletekre is oda tudnak figyelni. Mi férfiak csak úgy nagyvonalúan látjuk a dolgokat. De te, mivel az Úr ilyen adottságot adott neked, tehát a festészet szempontjából is, oda tudsz figyelni a részletekre is. És kívánjuk azt együtt a gyülekezet, hogy a lelkiekben is figyelj oda a részletekre. Meglátod, az Úr áldása fog kísérni ezen a területen, ha odafigyelsz. Légy imádkozó feleség. Most már rövidesen feleség leszel, ugye? És egy feleség nagyon szép irányba tudja a férjét irányítani, tanácsolni, imádkozni, de ugyanakkor egy gyenge feleség, tehát lelkileg, aki nincs a helyén, nagyon el tudja közömbösíteni a férjét is. Vigyázz erre is. Nagy felelősség hárúra járt. Pozitív irányba, az Úrhoz közelebb. Mind közelebb az Úrhoz. Imádkozzad a férjedet magaddal együtt. És hadd kívánjunk még egy dolgot, illetve kettőt említek meg. Legyél hasznára az Isten népének. Oda, ahova az Úr helyez téged, abba a parcellába, arra helyre, abba a kertbe, legyél hasznára. Az Úr sok értéket letett nálad. És ezt az Úr ki akarja szedni belőled. De csak úgy tudja, hogy ha engedelmes vagy, és odadod magad az Úr oltárára, az Úr kezébe, és hadd kívánjuk még azt, hogy legyen az életed gyümölcsöző. Gyümölcstermű. A Szentlélek gyümölcse legyen látható az életedben, az életetekben. Az Úr áldjon meg téged. Köszöntünk szeretettel, és hadd mondjam, az Úr áldjon, míg viszont látunk. Amen.
Jesus, Jesus.
Kérjük az énekkar szolgálatát ismét, majd az ige hirdetést. Látom, hogy a testvérek fel vannak készülve arra, hogy hallgassák meg az Úr üzenetét, és úgy lelki világomba próbáltam összehasonlítani ahhoz azzal a helyzettel, amit Ezékiel átélt ott a fogságba, az ő kis házikójába, vályogfalú kunyhójába talán, amikor odajöttek hozzá Izrael vénei közül egyesek, hát nem volt ilyen szép hallgatósága, mint amilyen ez a gyülekezet, oda jöttek hozzá, és amíg odajöttek és leültek, akkor amíg bejöttek és helyet foglaltak, a proféta hallotta az Úrnak a szavát, és azt mondja, ezek ide jöttek, hogy meghallgassanak engem. Mit mondjak én ezeknek az emberek? Két héttel ezelőtt foglalkoztunk egy másik üzenetével Ezékielnek, és azt láttuk akkor, hogy átélt egy olyan helyzetet, amikor ugyancsak így elé gyűltek a főemberek, a vezetők, hogy hallgassák meg az Úr beszédét, de mihelyest kinyitotta a száját, vagy beszélhetett volna a proféta, az Úr elragadta őt. És látomásban, lélekben elment vissza Jeruzsálembe, látott ott dolgokat, és arra, vagy azokra a helyzetekre kapott az Úrtól üzenetet, kapott az Úrtól prédikációt. Nem csak jövendőmondást, még Ezékielnél is, ahol akinek a könyvében olyan sok jövendőmondást találunk, még az ő könyvében is több prédikáció van, több üzenet van Istentől, mint ilyen előre megmondása az eseményeknek. Hát azzal befejeződött ez a sorozat, és most az Ezékiel könyvébe haladva azt látjuk, hogy Ezékiel összegyűjtötte az ő könyvébe azokat az üzeneteket, amelyeket Izrael állapotával, a nép lelki életével kapcsolatban, bűnével, hűtlenségével, attól függ, hogy miről volt szó, azzal kapcsolatban adott neki az Úr. És ebben a sorozatban ez a harmadik prédikációja neki. Az első prédikáció valójában egy videóüzenet volt, vagy ami hasonlítana egy mai videóüzenethez. Ezékiel, épp úgy, mint Jeremiás, kapott olyan feladatot az Úrtól, hogy az üzenetét drámai módon, látványosan mutassa be. És ebbe a sorozatban az első ilyen üzenet volt, amikor Ezékielnek fel kellett öltözni, mint olyan ember, aki fogságba megy, olyan batyut kellett a hátára kössön, mint aki fogságba megy, és be kellett menjen az ő vályok kunyhójába, és akkor azt mondta az Úr neki, hogy menj, törd át a falat, akkor áttöri a kunyhójának a falát, és mindez este történik. Mert
így fog járni a nép, amelyik még Jeruzsálemben van, így fog történni. És amikor az emberek látták ezt, ez a látvány, mint amit ugye a videóban is látunk, megragadt bennünket, és nagyon megmaradt a népnek az emlékezetén. Ugyanakkor kapott egy másik feladatot, ami szintén ilyen látványos feladat volt, azt mondta az Úr neki, te vegyél kenyeret és vegyél vizet, és reszketve egyed a kenyeret. Képzeljük el ezt a jelenetet. Reszkessél, mikor eszed a kenyeret, és féljél, rettegjél, amikor iszod a vizedet. Ugye, ha Ezékiel ma élne, biztos feltenné a YouTube csatornájára ezeket a képeket. Megragadja az embereket. Mert testvéreim, amikor Isten üzenni akar, akkor megtörténhet, hogy a mi szívünk tompa, és el vagyunk közömbösödve, de ő meg akarja ragadni a mi szívünket, meg akarja ragadni a mi elménket. Ő nem akarja azt, hogy félszívvel figyeljünk oda arra, amit mond. Nem akarja, hogy hazug üzenetekre figyeljünk, mint ahogy az Ezékiel a második üzenetében azt kellett mondja, hogy jaj azoknak a profétáknak, akik csak a saját gondolataikat mondják, és azokat mondják, ami az eszükbe van, a saját eszük után járnak, és a saját eszük után mondanak üzeneteket a népnek. Jaj ezeknek az embereknek! Isten azt akarja, hogy amikor az emberek érdeklődnek, akkor igazán érdeklődjenek. Nyissák meg a szívüket, és nyissák meg az eszüket, hogy figyeljenek oda a mindenható Isten, a teremtő Isten, a mennyei atyának az üzenetére, a mondani valójára. Mert az emberek nem mindig ilyenek. Ez történt itt ebben az ige hirdetésben is, amikor oda jönnek az emberek, a fő emberek, látja az Úr az ő szívüket. És azt mondja a prófétának, mit lehet ezeknek mondani? Mikor az ő szívükben ott vannak a bálványok, a bálványaik után járnak, és olyan dolgokon jár az eszük, ami őket bűnbe viszi. És ide jönnek, úgy gondolják, hogy ez nem látszik rajtuk, talán ájtatosan, talán úgy, ahogy magunk előtt el tudjuk képzelni ma is a zsidókat, szakállal, bólogatva jönnek és leülnek, és na, mit üzen az Úr? Engedjem, hogy kérdezgessenek engem ezek az emberek? Nem engedem, nem fogok válaszolni neki. Vagy fogok válaszolni a magam módján. De mindazok, akik megtartják a bálványokat a szívükbe, azokat én megbüntetem. És neked meg kell ezt mondanod. És ha akadnak olyan proféták, akik nem mondják meg ezt, hanem azt mondják, ami az embereknek tetszik, akkor azokat a profétákat is megbüntetem. Testvéreim, itt vagyunk ennél a prédikációnál, ige hirdetésnél, ami beszél az ember gyarlóságáról, bűneiről, beszél Isten igazságosságáról, de beszél Istennek a szeretetéről is. Testvéreim, azt látjuk ebben az igében, hogy vannak olyan emberek, akik helytelenül érdeklődnek Isten beszéde iránt. Mint ahogy ezek a vezető emberek. Olyat akartak kérdezni az Istentől, amit Isten nem akart nekik mondani. Kérdezgetni akarták az Istent. Ő tudta, ismerte a kérdéseiket. Jó lett, itt nincs leírva az Ezékiel könyvében, hogy mik lettek volna ezek a kérdések, de nem nehéz kitalálnunk, hogy milyen kérdéseik lettek volna ezeknek az embereknek. Hát, hogy mi lesz a jeruzsálemiekkel, hogy mikor lesz vége a fogságnak, hogy is lesz az ő életük itten, amik távol vannak, hát ilyen kérdések érdekelhették volna őket talán. De most Isten nem ezekről akar beszélni. Testvéreim, van úgy, hogy az embernek kérdése van, és az Istenhez jön a kérdésével. Hát ez magába véve jó dolog, hogyha az ember oda jön az Istenhez. Hisz ma nagyon sok ember nem jön az Istenhez. Úgy gondolja, hogy nincs szüksége az Istenre. Nem kell neki, Isten megmondja, nem is érdekli őt az Isten. Nem érdekli, hogy mit mondana az Isten, mi a véleménye az Istennek, hanem el van telve magával. Ez nagyon rossz. Ilyenek azok a pogányok, akik nem ismerik a mindenható Isten, akik nem Ábrahámtól származtak, akik nem hallották Isten csodatetteit, akik nem élték át a kivonulást Egyiptomból, akik nem voltak Istennel a pusztán, nem vonultak át, akiknek nem adott országot az Isten, azok gondolkozhattak így. De Isten népe nem gondolkozhatott. És jönnek, és tudják is magukról, hogy úgy illik, hogy beszéljen hozzánk az Isten. Éppen csak, ahogy ma is. Nem illene hozzánk azt, hogy ne törődjünk egyáltalán az igével, ne járjunk Isten tiszteletre, ne hallgassunk prédikációkat, ne olvassuk a Bibliát, ez nem illene hozzánk. De testvérei, vajon készek vagyunk-e arra, hogy meghallgassuk, amit Isten mond? Vagy vannak nekünk kérdéseink? Van nekünk programunk? Vannak nekünk vágyaink? És azt akarjuk tudni, hogy mi az Isten véleménye, hogy milyen lesz a jövő, hogy fogom átélni ezt vagy azt a dolgot. Mintha Isten azért lenne ott, hogy segítsen bennünket, hogy ott legyen a hátunk mögött, aki megvéd, aki előre tol, aki megáld bennünket, aki ezt is ad nekünk, azt is ad nekünk. Mi megyünk az úton, és ott van a mindenható Istennek az ereje és a hatalma, aki támogat bennünket a saját útunkon. Ezek az emberek szerettek volna dolgokat tudni, de nem azt, amit az Isten mond. De testvérem, az nem vezet jóra. Mert Istennel nem lehet így beszélni. Ha látja az Úr, hogy nem vagyunk készek meghallgatni azt, amit ő mond, akkor elhallgat. És azt mondja, nem, ne kérdezgessen engem az ember. Mert hát gondoljunk csak bele. Ki vagyok én, hogy Isten kérdezzem, Istent felhasználjam, Istent a saját terveimbe befogjam. Ki vagyok én, hogy a kíváncsiságaimat Isten elégítse ki, hogy ezt is mondja, azt is mondja. Isten elé úgy kell járuljunk alázattal, megadással, mint aki rátekintünk, kíváncsiak vagyunk igazából, hogy mit is akar Isten mondani nekünk. Mert Isten nem azt akarta most megmondani ezeknek az embereknek, hogy mi lesz a jeruzsálemiekkel, arról volt szó, és még lesz ezután is, meg hogy mikor lesz vége a fogságnak, meg hogy lesz az életük, hanem azt nehezményezte, hogy ezek az emberek alig jöttek el Babilóniába, és szabadultak meg, vagyis azért jöttek Babilóniába, hogy megszabaduljanak a bálványaiktól, és most már nem a kananeitáknak a bálványát, meg a föniciaiaknak a bálványát veszik, meg az egyiptomiakat, hanem átveszik a babiloniaiakét. Ott van a szívükben. És Istennek ez nem tetszett. Hát nem azért jöttek a fogságba, nem azért történnek a dolgok az életükbe, a nép életébe, hogy minden visszájára forduljon, ezeknek az embereknek meg kell térniük. Komolyan kell vegyék Isten hatalmát, Isten munkáját az életükbe, komolyan kell vegyék elhivatásukat. Vajon mit kellene neked mondjon az Isten? Szívesen kikerülöd azt, amiről éppen szó van, amit neked akar mondani? Lehet azt akarja, hogy egy kedvenc bűnödet elhagyjad. Lehet azt akarja, hogy változtass valamilyen szokásodon. Lehet azt akarja, hogy jöjj rendbe valakivel, akivel nem vagy jó viszonyba. De te ezt nem akarod hallani. Esetleg más egyéb érdekesebb lenne, szebb lenne, felemelőbb lenne, boldogítóbb lenne, de arról az Isten nekem ne beszélj. Ez így nem megy. Legyünk alázatosak, álljunk meg az Úr előtt, és ha itt vagyunk, és azt mondjuk, hogy mi bibliás emberek vagyunk, és hívő emberek vagyunk, és járunk Isten tiszteletre, akkor őszinte alázattal, és megadással, ha kell bűnbánattal, és megtéréssel járuljunk az Úr elé, és hallgassuk az ő szavát. Nem úgy, mint az izraeliták, akiknek azon járt az esze, ami őket bűnbe vitte. Elgondolkozhatunk ezen. Milyen is az embernek az esze? Hogyan is működik az elménk? milyen könnyen azon jár az eszünk, testvéreim, aminek a következménye a bűn. Nem hiába mondja Istennek az igéje, hogy változzatok el a ti elméteknek a megújulása által, mert nagyon sok rossz ott kezdődik el a mi elménkben. Nagyon sok bűnt ott követünk el a gondolatainkba. Amit majd kimondunk, vagy lehet ki sem mondunk, de Isten lát a szívekbe, előtte nincs titok. Gondol csak végig, hogy mik azok, amiken jártatod az eszedet. Mik azok, amik foglalkoztatnak téged. Mi az, amin töprengsz állandóan. Az olyan dolog, ami téged előrébb visz a lelki életbe, ami szentébbé tesz téged, ami Istennel való kapcsolatodat elmélyíti, vagy olyan dolgok, hogy mondja az Úr Jézus, hogy a világnak a gondjai, és a kívánságok, és az életnek a nehézségei, és minden ilyen dolog megterheli a szívét az embernek, és azon jár az esze, amiből nem szentség lesz, és nem szolgálat lesz, és nem előrehaladás a lelki életbe, hanem bűn lesz az embernek az életében. Az Úr meg akarja ítélni. És ahogy szól hozzád, és szól hozzánk, megítéli ezeket a gondolatokat. Mert veszélyes dolog az, amikor az ember Isten beszéde helyett saját megnyugtatására alkalmas üzenetet akar hallani. Aztán Isten azt mondja az igében, hogy szerették volna tudni, hogy mit mond az Isten, de bálványok voltak a szívükben. A bálványok micsodák? Hát abban az időben az idegen népeknek az istenei voltak a bálványok. Minden isten, ami nem igazi isten, azt az ige azt mondja, hogy ezek bálványok. Manapság egy olyan világban, ahol névleges keresztények élnek, nincsenek bálványimádók. Ilyen szempontból. Hát lesznek. Olyan időket élünk, hogy még ilyeket is fogunk látni. A pogányságnak az újraéledése történik Európába, és ezzel még dicsekesznek is egyesek. Hát, hogy a keresztények, a magyarok keresztények lettek egy-néhány évvel ezelőtt, az nem olyan nagy dolog, de hogy visszamenjünk az őseink, az igazi magyarok vallására, meg a magyarok istenére, az sokkal érdekesebb. És más népeknél is van ez. De úgy általában még nem annyira elterjedt. De vannak másfajta bálványaink, amelyek előtt hódolunk. Lehet ez egy vágy, lehet ez egy szokás, lehetnek a tárgyaid, lehet a munkád, lehet a pénzed, lehet a házad, lehet egy kapcsolatod, egy ember, lehet a te bálványod, amikor Isten elé kerül az életedbe, és az a valami, vagy az a valaki határozza meg az életedet, az Isten helye. És arra megy rá az időd, arra megy rá az energiád, arra mennek a lelkednek az erői rá. Imádod a bálványodat. És az van a szívében. Testvérem, a kereszténység nem arról szól, hogy elméletileg elfogadjuk azt, amit Isten tett az Úr Jézus Krisztusban értünk a Golgotán, és örülünk annak majd, hogy amikor meghalunk, a mennyországba jutunk. A kereszténység arról szól, hogy a mindenható Isten helyrehozta Jézus Krisztusban a kapcsolatot az ember és közte, és vissza akarja állítani. És amikor az Istennel van kapcsolatunk, az nem olyan, mikor az emberrel van kapcsolatunk. Az Isten, és az ember pedig ember. Még ha mennyei atyánkról van szó, akkor is a mennyei atyánk, aki a mennyben van. Nem olyan apuka, aki a földön van, hanem aki a mennyben van. Szerető édesatya, de olyan, aki dicsőséges, hatalmas. És azt akarja, hogy vele ilyen kapcsolatban legyünk. Nem lehet bálvánnyal érdeklődni. Nem lehet úgy, hogy a szívednek az erői másfele vannak, és hódolsz az Istenhez. Testvéreim, hadd mondjam ezt el, amit már annyi sokszor elmondtak itt erről a helyről, meg tudunk, de vegyük ezt komolyan. Nem lehet az Urat is szolgálni, és a Mammont is szolgálni. Nem lehet a mennyországba is törekedni, és nyakig lenni a földiekben, és az anyagiakban, és a bűnös dolgokban. Nem lehet. Két úrnak szolgálni nem lehet. Választatok, vagy az Urat szolgáljátok, vagy pedig a bűnt szolgáljátok, és a bálványokat szolgáljátok. Aztán azt mondja a próféta, hogy olyanon jártatják az eszüket, ami a bűnre visz. Bálványok, rossz gondolataik, és önző gondolataik. Nem odafigyelnek, ahova az Isten figyel. Milyen rossz is az ember. Milyen mély is az embernek a romlása, és ezt láthatjuk magunkba is. Még miután megtértünk, azután is láthatjuk, hogy elkap bennünket egy ilyen lelkület, és az Úr szomorú, és azt akarja, hogy ez ne így történj. Ezékielnek az Úr azt is kijelentette, ahogy bár korábban is, és nem csak neki, hanem még Jeremiásnak is, hisz ők kortársak voltak, ahogy mondtam a múltkor, Jeremiás valamivel idősebb lehetett, Ezékiel fiatalabb, de a szolgálatuk ideje egy része egymásra tevődött időben, csak helyben nem tevődött. Egyik a babiloni fogságba szolgált, csak látomásba, lélekbe jött Jeruzsálembe, a másik pedig ott volt, szívvel, lélekkel és testtel is, Jeruzsálembe. És egy nagy kérdés volt akkor, Jeremiás idejében is, és Ezékiel idejében is, hogy voltak olyan proféták, voltak olyan emberek, akik előálltak az Úr nevében üzenetet továbbadni. De ez nem az Úr üzenete volt, ez a saját üzenetük volt. Az a saját elképzelésük, saját vágyuk volt. És az ilyen emberek megtalálják a hallgatóságot. Mert a hallgatóság is ilyen embereket keres sokszor. Emlékezzünk csak, hogy mit mond Pál apostol, hogy az utolsó időkben nehéz napok lesznek. Mert lesznek az emberek mindenféle bűnökkel eltelve, és gyűjtenek maguknak, miket? Tanítókat. Preferálnak bizonyos tanításokat, mert viszket a fülük, nem akarnak az igazságra odafigyelni. Egyrészt ott van a hallgatóságban is az, hogy olyan mondjanak nekem, ami tetszik, ne mondjanak olyat, ami nekem nem tetszik. De ott van az ilyen önjelölt prófétákban is az, hogy úgy beszéljenek, hogy a népnek tetszedjen. Úgy beszéljenek, hogy az divatos legyen, hogy az bele tartozon abba a trendbe, ami éppen most van. És ezzel küszködött Jeremiás is. Jeremiás soha nem mondott olyat, ami tetszett volna a népnek. Egyszer azt mondta, hogy jönnek a babilóniaiak, máskor azt mondta, hogy adjátok meg magatokat, máskor azt mondja, ne menjetek Egyiptomba, mindig olyasmit mondott, ami nem tetszett a népnek. De testvéreim, az Úr őrizzen meg bennünket attól, hogy olyan tanítóink legyenek, akik meghagynak bennünket a bűneinkbe. Olyan ige hirdetőny. És őrizze meg az Úr az ő népét attól, hogy olyan tanítókat kívánjanak és szeressenek, akik meghagyják őket bűneikbe, akik a szája ízük szerint beszél. De nem csak az ige hirdetőkről van itt szó. Nem csak azokról, akik hivatalosan tanítanak, vagy elismerten tanítanak, hanem mindnyájan oda kell figyeljünk. A délelőtt, nem tudom, hogy itt kihangsúlyozták-e, de mi Ákoson kihangsúlyoztuk azt, hogy az igének mindnyájan hirdetői vagyunk. Vannak olyan ige hirdetők, akik a gyülekezet építésére hirdetik az igét. Hogy felkészüljenek a lelki szolgálatra, hogy növekedjen az Isten népe. És úgy hirdetik az igét, hogy ez a cél megvalósuljon a Szentlélek által. De a többiek mindjárt ige hirdetők vagyunk. Mindjárt kell beszéljünk arról, hogy mit tett az Úr Jézus Krisztusban Isten. Hogy hogyan békítette meg magával a világot. Hogy meg lehet térni, hogy van bűnbánat és bűnbocsánatra lehetőség. Hogy van Isten fiúságra lehetőség. Ezt mindenki kell hirdesse. Jaj lenne a mi felekezetünknek, ha csak a prédikátorok hirdetnék ezt. Mert a mi felekezetünk, a mi baptista mozgalmunk abban a látásban született, hogy minden baptista egy misszionárus. És ez a bibliai látás. És mi, mint olyan emberek, lehetünk olyan ige hirdetők, akik úgy beszélünk az embereknek, hogy
Isten nem tud rajtunk keresztül megszólalni. Ott vagyunk valaki mellett, és elhallgatjuk azt, hogy vétkezik. Ott vagyunk valaki mellett, és nem tud Isten rajtunk keresztül üzenetet hozni, hanem úgy emberileg megvigasztaljuk, és helyre tesszük, és úgy szimpátia kell, emberi szimpátia. Sőt, az ember szeretetbe kell beleágyazva legyen még egy keményebb üzenet is. Nem az a kérdés, hogy hogy mondom és hogy érzem magamat, hanem az, hogy végül is Isten el tudta végezni a munkáját, vagy az az ember megmaradt a lelki állapotában. Megmaradt megtéretlenségébe, megmaradt neveletlenségébe, megmaradt gyengeségébe. Az a kérdés, hogy én milyen ember vagyok. És itt elítéli az Úr ezt a lelkületet. És itt most érezzük azt a felelősséget, ami rajtunk van. Ki a családjába, baráti körébe, gyülekezetbe, gyülekezeten belül különböző szolgálatokba, csoportokba érezzük azt a felelősséget, hogy Isten fel akar minket használni, az ő szószólói akarja, hogy legyünk, az ő eszközei, de vajon milyenek vagyunk? Milyen ember? Nem fejezhetjük be úgy ezt az ige hirdetést, vagy az ige hirdetés elemzését, hogy ne lássuk meg Isten kegyelmét és szeretetét, és igazságosságát is. Mert Isten azt mondja, szóljak én az ilyen emberekhez. Akkor azt mondja a prófétát, na majd én megmondom neki. Na majd én fogok szólni hozzájuk. Hogy lehet ezt érteni? Úgy is lehet érteni, hogy tovább is le van írva, hogy aki meg nem tér, aki megmarad a bálványaival a szívébe, aki megmarad olyan embernek, hogy olyan gondolatok töltik el a lelki világát, amelyik bűnre viszi őt. Aki megmarad olyan embernek, hogy csak karba teszi a kezét, és várja, hogy Isten szóljon neki érdekes és vicces dolgokat. Aki nem néz szembe azzal, hogy mit üzen neki az Isten, azt mondja az Úr, hogy eznek az embernek ellene megy. Mert Isten igazsága fog megnyilvánulni. Nem lehet játszani az Istennel. És hogyha valaki úgy van, aki úgy érzi, hogy igencsak tartott a bűn, a bálványimádás a szívébe, a gondolatok, azok, az tegye le, térjen meg belőle, jöjjön az Úrhoz, hogy nehogy az Úr ellene menjen. De van az Isten igazságának egy másik oldala is. Sok évtized kellett ahhoz, hogy én ezt megértsem, hogy az Isten igazsága milyen. Pál apostol leírta már, csak valahogy nem értettük, mert úgy gondoltuk, hogy van Isten szeretete és kegyelme, és van Isten igazsága. Aki Isten igazsága sújt, annak vége. Akit Isten kegyelme, az üdvözül. És valahogy úgy láttuk, hogy külön van ez a két dolog. Testvéreim, rájöttem arra, hogy mi az Isten igazsága. Az, hogy megigazítja a bűnöst. Mi úgy gondoljuk, hogy az nem igazság, de igazság. Mert nem igazság az, testvéreim, hogy az ember elkárhozzon. Ez egy nagy igazságtalanság. Nem igazság az, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten a bűnösökért, hogy hirdetve van az evangélium, és mégis elkároznak az emberek. Ez nem igazság. És akkor lehet két megoldás erre. Na, aki nem tér meg, az Isten hatalmával, és Isten mindenhatóságával szembe megy, és akire ez a kő ráesik, vagy aki erre a kőre esik, az étzúzati, mondja Péter. De amikor Pál beszél arról, hogy Isten igazsága jelent meg ebben hitből hitbe, akkor azt mondja, tudjátok, hogy Isten hogy tett igazságot? És ez a nagy igazság. Hogy még ha valaki bűnös is, és ha megalázkodik, és ha megtér, ha bűnbánatot tart, Isten megbocsát neki. És ezt látjuk ebbe, itt lenni, ebbe az igébe, ebbe a prédikáció, amit Ezékiel mond. Hogy azt mondja az Úr a prófétán keresztül, hogy jöjjenek hozzám, térjenek meg az emberek. Hát ilyenek. Ilyenek, hogy nem azt akarják hallani, amit én mondani akarok. Ilyenek, hogy bálvány van a szívükben. Ilyenek ezek az emberek, hogy olyasmire gondolnak, ami tisztán kárukra van, és tönkreteszi az életüket. Hát most mit csináljunk ezekkel az emberekkel? Ti jöjjetek, térjetek meg. És akkor azt mondja az Úr, figyeljétek meg, milyen szép ez. Nem csak, hogy hívja őket, hanem azt mondja, megragadom a szívüket. Megindítja az Úr az emberek szívét, és rájönnek arra, hogy mit tettek, hogy ez borzasztó dolog, hogy vétkeztek Isten ellen, vétkeztek a szeretet ellen, lábbal taposták a kegyelmet, jaj, én rossz állapotban vagyok, megyek az Istenhez, szükségem van az Istenre, szeret az Isten, én is szeretem őt, hiszek is, hitetlen is vagyok, jaj, Uram, könyörülj meg rajta. Isten odafordítja a szívét az embernek magához. Én nem tudom, hogy éveken keresztül, vagy most is, hogy hallgatja valaki Istennek az igéjét. De azt tudom, hogy Isten mindenkinek a szívét magához akarja fordítani. Ne csak vasárnapi hívő legyen, ne csak olyan hívő, aki hát ide jön, mert ide tartozik, mert neki ez a vallása, még szereti is, néha jót prédikálnak, néha szépet énekelnek, néha még imádkozik is. Hanem mindenki nézzen szembe azzal, hogy vajon mit akar Isten mondani neki. Mit kell kivetni a szívből, mit kell kidobni az életből. Mert Isten azt mondja, térjetek meg. Jöjjetek hozzám. Fejezzétek be ezt a fajta életmódot. Ezt jelenti, térjetek meg. Hagyjátok ezt abba. Azt mondják a héber kutatók, hogy itt amikor azt mondja, hogy térjenek hozzám, térjetek meg, forduljatok el bálványaitoktól, akkor azt mondja, térjetek meg, térítsétek meg magatokat a bálványoktól. Mintha csak azt akarná kihangsúlyozni az Úr, hogy én vonzom őket, de nekik is van részük ebbe. Határozottan meg kell állni, sarkunkra kell állni, és azt mondjuk, most megyek. Mint a tékozló fiú. Az atyai háznak az emléke vonzotta őt haza. De mint hiába vonzotta volna, ha egyszer a tékozló fiú nem mondta volna azt. Felállok, és elmegyek az én atyámhoz. Testvérem, ezt várja tőlünk az Úr. Ilyen igéket azért kapunk, hogy mi, akik úgy gondoljuk, hogy nagyon evangéliumiak, nagyon bibliásak vagyunk, hogy vizsgáljuk meg az életünket. Valóban odafigyelünk-e arra, amit az Úr mond nekünk? És a hiányosságot találunk magunkba, és bűnt találunk magunkba, jobb, hogy most elítéljük. Az élet teli. Az élet telésével, az idő múlásával, testvéreim, csak mi veszítünk. Mert a földi élet arra való, hogy megismerjük az Urat, akivel az örökkévalóságot fogjuk tölteni. Arra való, hogy minket alakítson, formáljon. Hogy megáldjon bennünket. Hogy megtapasztaltassa velünk a mennyországnak az ízét, aki halogatja a megtérését, halogatja azt, hogy átadja az életét, az csak veszít. Az nem fog nyerni. Az elveszíti azt, amit kaphatott volna ezekben az években. Segítsen az Úr erre bennünket. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Lélekben imádkozzunk, mindnyájan úgy, ahogy érezzük, hogy ezt most tennünk kell, ezután az ige után. Maradunk csendben, mert úgy a jó, hogyha van beszéd, van szó, akkor legyen csend is. Ha van üzenet, akkor arra legyen válasz is. Fogalmazd, keresd a választ a szívedbe, az ige üzenetére.
Thank you.
Urunk, hálát adunk ezekért a kellemes percekért, amiket te házadba tölthettünk, a közösségért, és hálát adunk az igéért is. Ezzel a szeretettel és benned való bizalommal bocsátjuk útjára testvérnőnket is. Kérjük, hogy legyen az életén a te áldásod, maradjon meg a te kegyelmedben, szolgáljon téged, és tudjon benned bízni, majd ha életpróbák, hitpróbák is jönnek az életébe. Köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk is, hogy őszintén és igazán hallgassuk a te igédet, hogy alázattal és odaszánással tegyük ezt. Kérünk, Urunk, mint ahogy sokszor kértünk, hogy a te igéd ígéreted szerint ne térjen vissza üresen, hanem hozza meg a gyümölcsét, a mai és a korábban hirdetett igék is. Köszönjük, hogy ezt megadod, ezt munkálod a te szent lelked által. Amen.